Köszönjük, drága mennyei atyánk, a pünkösd ünnepét. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy a te ígéreted beteljesedett pünkösd napján, mert elküldted a drága Szent Szellemet, aki a segítőnk, a támaszunk, a vigasztalónk, a tanítónk. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy te bennünk lakozol. Hálát adunk, hogy te vezetsz bennünket az utainkon, és a legjobb utat mutatod a számunkra. Köszönjük a tőled származó békességet, köszönjük a kijelentéseket, a világosságot az igéből. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy az igét nekünk adtad, mi pedig kutatjuk az igének a mélységeit. Dicsérünk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy a győzelem az igében van elrejtve, és abból jön elő. Abból jön elő, amikor mi hittel megvalljuk az igét. Azt mondja az Úr, hogy ne a láthatókra tekints. Soha ne a láthatókra nézz. Mert azok ideig valók, azok változnak. Egyetlen alkotmány az, ami soha nem változik. Ez pedig a könyvek könyve. Bízz meg Isten igéjében. Szabadítsd fel a hitedet. Bármi is akadályozza. És járj abban a győzelemben, amit az Úr Jézus Krisztus megszerzett a számodra. Élj győzelemben, és élj hálaadásban. Azért adj naponta hálát, amit az Úr Jézus Krisztus elvégzett a kereszten, ami meg van írva, és ezt senki nem tudja megváltoztatni. Köszönjük, Úr Jézus, a szent véráldozatot, amely bennünket tisztára mosott, és igazzá váltunk. Így bármikor az Atya szent színe elé járulhatunk. Köszönjük, Szent Szellem, a tüzet, amit a szívünkbe adtál. És naponta ezt felgerjesztjük, kiárasztjuk, hogy az ajándékok működjenek, áldások lehessünk mások számára. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Egy tüzes öleléssel köszönjük a szomszédodat, és egy áldott pünkösdöt kívánj neki. Szent Szellem tüzével és erejével ölelünk benneteket. Köszöntünk benneteket, örülünk, hogy itt vagytok. Amikor megtörténik az ima, és ez lehet kézrátételes ima, vagy táv ima, abban kell a hitünket kiárasztani mindenkinek, hogy akkor történt valami. Függetlenül, hogy látjuk, vagy függetlenül, hogy nem látjuk. De szellemben történt valami. Elindult egy munka, elindult egy dolog. Köszönjük Szent Szellemnek a munkálkodását, bekapcsolt az ajándékokat. Láb új ízület, újjá válnak valami a arc részen. Gyógyul, szívben van gyógyítókenet, és nagyon erős a keresztcsontnál. De nem biztos, hogy ez keresztcsont, hanem ide sugárzik ki. Tehát ez a részen mutatja az Úr. Tehát érzésben, a tudás szava által ez itt nyilvánul meg. Köszönjük az Úrnak. Pünkösd van, pontosabban volt. Köszönjük a munkátokat, az odaszánt szíveteket a vasárnapi evangelizációs alkalom kapcsán. Mert mindenki benne volt valamilyen formában. Valaki imával, valaki támogatással, valaki tevőlegesen, úgyhogy mindenki érintett. Megáldjuk a kórházban levő betegágyon fekvő testvéreinket is Jézus nevében. Az élet szavát szóljuk felettük. Ahogy az Úr mutatta, ott folytatom. A két héttel ezelőtti alkalomról még egy ige lemaradt. Rajta volt a jegyzeteimen, de a szeretet ének előtt nem volt még aktuális. Ez a János 21-22. Elmondom, hogy mit jelent. És ezért kaptatok a körlevelet is, de örülök, hogy nem sértődtetek meg, legalábbis aki itt van. A szeretetének után volt egy testi megnyilvánulás, ami a kenetet megrontotta. És a pásztornak ezzel kell foglalkoznia. Azt hiszem, hogy nem volt sértő körlevél, aki megkapta, de benne lesz a kis újságban is, mert az Úr erre indított. És igazából a körlevélben abban kértem a drága szentek megértését, hogy van úgymond lelkészi titoktartás. Máshogy jónási titoknak nevezik, ugye? De ugyanarról van szó. És hogyha valaki megkéri a pásztort, hogy ezt a bizonyos hírt, vagy a betegségét azt bizonyosokból ne tegye közzé, akkor nem teszi közzé. Ha valaki kér a pásztortól pénzt, és megkéri rá, hogy ne mondja el senkinek, akkor nem mondja el senkinek. Ilyen egyszerű. Egyébként is ugye magánügy, hogy meg a szabad akarat mindenkinek megadatott, hogy mit oszt meg másokkal. Pásztor meg megköszöni a bizalmat, hogyha segítséget kértek tőle. Ez a János 21-22 egy kíváncsiságról szól. Péter megkérdezte Jézust, hogy mi lesz a másik tanítványtársal, és nagyon keményen válaszolt Jézus. Azt mondta, hogy mi között hozzá, te semmi mással ne törődj, csak engem kövess. Elolvashatjátok otthon. Aztán, hogyha valaki nem érzi jól magát a gyülekezetben, úgy érzi, hogy nem szeretik, akkor önvizsgálatot kell tartania. Mert akik újak bejönnek, nem egyszer hallottátok velem együtt, hogy azt mondják, hogy itt kézzelfogható a szeretet. Mert ahol Isten jelenléte jelen van, ott a szeretet jelen van. Ugye? Tehát a probléma nem a gyülekezetben van, úgy gondolom, meg nem a pásztorban van, hanem mindenkinek önvizsgálatot kell tartani, mit vetett. Mert az fogja learatni. Ilyen egyszerű. Úgyhogy befejeztük a két héttel ezelőtti alkalmat most. Keveset akartam mára írni, de tele van a papírom. Úgyhogy gyorsan neki is állunk. A Jézus neve sorozatnak az 5. része következik, és a mai tanítás címe a név és a keresztségek. Mindjárt egy kérdéssel kezdjük, hogy miért szükséges megkeresztelkedni? És jön egy felsorolás. Először is, Isten kegyelméből a keresztség által a megváltottak táborához tartozik az illető. 2. Elnyerni az örök életet biztosító üdvösséget a keresztség által, és ezzel együtt Istennek a gazdag áldásait. Továbbá a hívőket törvényesen megillető jogokat és kiváltságokat, illetve a keresztség által Isten tulajdona és Isten védettje lesz az illető. Körülbelül ez a válasz arra is, hogy miért érdemes gyülekezetbe járni. És amikor a világ megkérdőjelezi, hogy van Isten, akkor te tudod az írásokból, hogy van. És hogyha azt mondják, hogy Isten téged esetleg elhagyott, ők úgy látják, akkor te tudod, hogy neked van erre igéd, hogy Isten soha el nem hagy. És hogyha kérdést tesznek föl, hogy miért jó ez a gyüli, akkor ez az 5 pont legalább ide illik. Az üdvösség alcím következik. Az üdvösséget a feltámadás hozta el. Olvassuk rögtön az apostolok cselekedetei 4.12-est. A kizárólag azt jelenti, hogy nincs más mód, hanem csak egyedül egy. Egy megoldás van. Apostolok cselekedetei 4.12.
És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Amen. Amen. Ez a megtartatnunk szó az üdvösséget is jelenti. Tehát kizárólag Jézus nevében van üdvösség. Semmilyen más mód nincs. Nincs protekció, nincs hátsó kapu, nincs művészbejáró, semmi más nincs. Ez az egyetlen név, amely által az elveszett közeledhet Istenhez. Hát a Jézus megváltó munkája és a Szent Vérrel teszi ezt lehetővé. Ha valaki nagyon figyeli a természetet, akkor rá lehet ébredni arra, hogy hát Isten létezik. Szántóföldön volt egy szezonnyitó, és különböző művészek, festők, faragók állítottak ki műveket. Én meg a Gyufa címkémből egy keveset, és megkérdezték, hogy hát mi legyen a kiállításom címe. És jött az isteni szikra, hogy a teremtett világ. Mert a vadállatok, a házi állatok, a vízimadarak, elsősorban ezek voltak ugye összegyűjtve, ami illik a puszta környékére, és egy kis beszédet is volt lehetőségem mondani, és pontosan arra hívtam fel a figyelmet a hallgatóságnak, hogy ha nagyon szemléljük a teremtett világot, akkor meg kell látni benne, hogy az ember, az állatok, a növények, mindaz, ami él, az olyan speciális konstrukció, ami úgy magától nem jöhet létre. Ember ilyet nem tud csinálni. Próbál robotokat létrehozni, de ilyen precíziós műszert, mint az élő szervezet, azt nem. Tehát fel lehet fedezni az élő lényekben, a természetben, hogy hát ezt Isten alkotta. De egyedül Jézus az út az Atyához, az örök élethez. János 14.6-ot nézzük meg. Mert Jézus magáról elmondja, hogy én vagyok az út. Vannak keleti vallások, amelyek azt mondják, hogy keressük az igazságot. Kell nekünk keresni az igazságot? Mindjárt meghalljuk a versben, amit felolvasunk.
Mondanék ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam.
Tehát Jézus maga az út, az igazság, az élet. Mi megtaláltuk, ráléptünk erre az útra, dicsőség Istennek, és bent vagyunk a cukros pixisben. Tehát csak Jézus Krisztus által, Jézus Krisztuson keresztül lehet a mennybe jutni. Nincs más mód. Tudjátok, mi a különbség a hamis és az igaz vallás között? Hogyan lehet könnyen megkülönböztetni? Az igaz vallás az Jézushoz vezeti az embereket, a hamis vallás az nem engedi, vagy elfordítja őket Jézustól. Ilyen egyszerű. Tehát nincs más név, amely meghallgatást biztosít az ember számára a trón előtt. Csak a Jézus neve. A Biblia is azt írja, hogy bármit teszünk, mindent Jézus nevében cselekedjünk. Akár szóval, akár tettel, mindig Jézus nevében álljunk neki dolgoknak. Akár imának, akár főzésnek, vagy kiskert gondozásnak, bárminek, hát akkor ő is ott van. Egy pásztortársam úgy szokta mondani, hogy ha nekiállok valaminek, főképp az Úr munkájának, akkor meghívom Jézust. Hát ez ugyanaz, csak más szavakkal. Róma 10.9. Az üdvösségről szól, hogyan lehet az üdvösséget elnyerni, és az üdvösség az újjászületés által nyerhető el. Tehát amikor az ember újjászületett, befogadta Jézust, akkor megvan az üdvössége. Tehát újjá kell születni ahhoz, hogy az üdvösségünk meglegyen. Az üdvösség szó pedig egy elég széles skálán tartalmaz egy halomáldást. A védelmet, az épséget, az áldásoknak a teljességét. Korábban már felsoroltam egyszer. Róma 10.9.
Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz.
Amen. Tehát, aki hiszi a szívében, és szájából kimondja, annak megvan az üdvössége. Pontosabban a Krisztusba vetett hitét kell kimondani. És ezért hozták létre nagyon régen a hiszek egy imáját, az apostoli hitvallást. Jézus neve által háromféle keresztségben részesülhet az ember. És ez minden ember számára adatott. A krisztusi alapelveket a zsidó 6-os fejezet 1-es 2-es versében megtaláljátok otthon, és a 2-es vers a keresztségeket többes számban mondja. A zsidó 6-ban, az 1-es 2-es versben megtaláljátok majd otthon. Tehát mivel azt mondtam, hogy Jézus neve által háromféle keresztség lehetséges, ezzel a zsidó 6-2-vel támasztom alá, mivel többes számban írja, hogy keresztségek, mint alaptanok szerepelnek. Az első a keresztség a testbe, azaz az újjászületés. Ez az üdvösségnek az alapköve. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 2:38-at.
Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát.
Amen. Amen. Itt van egy szó, hogy megtérés. Ez a görögben azt jelenti, hogy meggondol, megbán, szándékát megváltoztatja, amit én úgy is tudok értelmezni, hogy döntést hoz, hogy a helytelen útról áttér a helyes útra, az igaz útra. Ebben a versben kétféle keresztséget említ. Mi az első? Keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusnak nevére, ez az üdvösség, és veszitek a Szent Szellem keresztséget. Itt van egy sorrendiség, de majd erre rávilágítok még a későbbiekben is. A Jézus nevére való keresztség az azt jelenti, hogy hozzá csatlakozni valakihez. Konkrétan az Úr Jézushoz. Efézus 4-ben a 4-es 5-ös verset nézzük meg. Ez a vers egyetlen keresztségről beszél, és ez ne zavarjon meg benneteket, mert az előbb azt mondtam, hogy a zsidó 6-2-ben többes számban van a keresztség. Efézus 4-ben a 4-es 5-ös.
Egy a test és egy a szellem, mint ahogy elhivatástoknak egy reménységében hivattatok is el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
Úgyhogy ne zavarjon meg, hogy itt egyes számban van, mert ez konkrétan egy keresztségre mutat rá. Az üdvösségre, a Jézus Krisztus testébe való belekeresztelkedésre. Igazából ez az egyetlen keresztség a megmentés a kárhozattól, és beültetés Krisztus testébe. Tehát amikor valaki elfogadta az Úr Jézus Krisztust, akkor az történt vele, hogy a sötétségből átkerült a világosság országába, be lett ültetve a dicsőségbe. De szépen hangzik, Uram. Az újjászületés az azonnal végbe megy, amikor valaki befogadta az Urat, és ilyenkor az embernek a szelleme születik újjá. Nem születik újjá a lelke, ahol a gondolkodás van, az értelem, érzelem, akarat szintje, és nem születik újjá a fizikai test. És ezt jó tisztán látni. Tehát amikor újjá született valaki, akkor belekeresztelkedett, belemerítkezett, belehelyeztetett Krisztus gyülekezeti testébe, a globális egyházba. Tehát az atya így tekint rá. Függetlenül, hogy melyik felekezethez tartozik valaki, ez az én gyermekem, a többi még nem az én gyermekem. Ez a két kategória van. A keresztség azt jelenti, hogy alámeríteni, folyadékba behelyezni. És a baptizó szót használja erre a görög. Jézus a fej, mi pedig vagyunk a testnek a tagjai egyenként. Ezek pedig egyek, mármint a test tagjai, ha külön is vagyunk, de egyek vagyunk, mert a test tagjainak egy a neve. Az Andi fejének nincs külön neve, és a testének nincs külön neve. Hanem az egészet úgy hívjuk, hogy Andi. Hát egy. Ugye Jézus a fej, mi vagyunk a test. A Jézussal együtt a újjászületett hívő képezik a globális egyházat, Krisztus testét. 1 Korintus 12.13.
Mert hiszen egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg.
Halleluja! Tehát mi egyek lettünk Krisztussal az újjászületés által. Mert az ő drága szent vére, az előbbi ígében olvastuk, hogy eltörölte a bűnt. Radír. És ezáltal bármikor az Atya elé járulhatunk igazként. Mert ő bennünket az Úr Jézus szent vérén keresztül lát. Dicsőség az Úrnak. A Szent Szellem keresztség a következő lépés. Nevezhetjük pünkösdi csodának is. A Szent Szellem Istennek a földi képviselője. Az első pünkösd óta. Az Úr Jézus, ahogy elment, ahogy felvitetett az Atya jobbjára, tett egy ígéretet, hogy elküldöm a Szent Szellemet, hogy ne legyetek árvák, ne legyetek egyedül. Tehát történt egy személycsere. Jézus befejezte a földi pályafutását, ő elment, de Istennek jött egy másik képviselője. Jézus merít be a Szent Szellembe, a Szent Szellem keresztségnek az egyik jele a nyelveken szólás, és elkezdenek működni a szellemi ajándékok, amit otthon megtaláltuk az 1 Korintus 12-ben. 9 szellemi ajándék van. Apostolok cselekedetei első fejezet 5-ös verse a következő igénk. Jézus szavai, Jézus ígérete az első pünköstkor teljesedett be, és ezt két igében most meg fogjuk nézni. Tehát az első igény az apostolok cselekedetei 1-5.
Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.
És folytassuk a második fejezet 3-as, 4-es versénél.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megosztott tűzláng nyelvek jelentek meg előttük, és üle mindenikre azok közül.
Amen.
Amen.
Tehát amit az Úr Jézus megígért, az pünkös napján beteljesedett. Megjött a vigasztaló, ahogy az István nevezte, Szent Szellem professzor, mert ő a tanító. A világegyetem legokosabb egyénisége, ami tanítónk. Ez nem semmi. Lábban erőteljes a kenet, munkál az Úr. A Szent Szellem betöltekezésnek két módja lehetséges. A Lukács 11.13 alapján kérni kell Istentől. És aki kér, az kap. És ő megadja. Mi ezt szoktuk gyakorolni, meg ez van a könyvjelzőkön is rajta. De van egy olyan lehetőség, és az apostolok cselekedetei 19.6-ban, ezt nézzük meg, ott kézrátétel során nyerték el a Szent Szellemet. És ha valakinek van még emléke a bérmálásról, emlékeztek olyan, hogy bérma pofon? Lényeg az, hogy érintés. Tehát elvileg az érintésre be kellene töltekezni a gyerekeknek Szent Szellemmel, feltéve, hogyha újjászülettek előtte. Tehát apostolok cselekedetei 19.6.
És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem ő reájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala.
Mert, ahogy rátette a kezét a újjászületett hívőkre, betöltekeztek Szent Szellemmel, és megnyilvánultak már is az ajándékok. Profétálás is egy ajándék. Tehát, ha egy újjászületett keresztény kéri, befogadja a Szent Szellemet, betöltekezik Szent Szellemmel, akkor a földi sátorházunk, edényünk a Szent Szellem templomává válik. És ezen túlmenően a Biblia üzenete érthetővé válik. Mert aki írta a Bibliát, az belénk került, és vissza tudja kódolni. Ki tudja kódolni? Halleluja! A János 14-17-et nézzük meg, mert ezzel az igével tudjuk alátámasztani azt, hogy újjászületést követően lehet Szent Szellem keresztséget venni.
Az igazságnak a ma szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek marad.
Amen. Miért nem fogadhatja be az újjá nem született a Szent Szellemet? Hát azt mondja, hogy a világ nem ismeri őt. Nem fogadhatja be. És az előbbi igében pedig olvastuk a sorrendet, hogy előtte van a Jézus nevére való megkeresztelkedés, és utána van a Szent Szellem keresztség. Már van hozzá két igény. Akkor ez ma megáll, ugye? Amikor valaki újján születik, akkor gyakorlatilag a Jézus vére megtisztítja a házat. És utána már jön a Szent Szellem a tiszta házba. Tehát mi vagyunk a Szent Szellem temploma. Ezért ezt a templomot nekünk óvni kell. Mindenféle káros dologtól. Múltkor említettem nektek, hogy van egy 82 éves pásztortársunk, aki ezt komolyan veszi, naponta tornázik, és közben hallgatja az igét, a tanítást. És elfelejtettem, hogy hány fekvőtámaszt csinál, de tegnap megkérdeztem tőle. Kérdeztem, hogy 10 vagy 20 fekvőtámaszt mondtál a múltkor? Nem 10-20-at, 50-et. Mert hát a épületeket is karban kell tartani, renoválni kell az épületeket időnként, akkor a Szent Szellemnek a templomát, azt ugyanúgy kell renoválni és karbantartani. Hát, megemelem kalapommal. Tehát miután az újjászületett hívó befogadja a Szent Szellemet, onnantól kezdve az isteni természet feletti erő birtokosa, az isteni természet feletti erővel fel van ruházva, és érthetővé válik a következő két ige, hogy a hívőket jelek és csodák követik, miután a kezüket Jézus nevében ráteszik a betegekre. Ezt írja ugye Márk 16-ban a 17-18-as. Viszont olvassuk el a János 14-12-ben, hogy mi is cselekedhetjük ugyanazokat, mint az Úr Jézus, és az első hallásra kicsit hihetetlen, de megvan erre is a magyarázat. János 14-12.
Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
Amen. Amen. Hát ha Jézus mondta, hogy mi is cselekedjük azokat, amiket ő, akkor így van. De miért tudjuk megcselekedni ugyanazt? Mert ugyanaz a természet feletti erő áll a rendelkezésünkre, mint ő neki. Mert amíg nem ment el a Jordánhoz, és nem kapta meg Isten természet feletti erejét a galamb képében, formájában, ugye leszállt a Szent Szellem, és felkente őt, addig nem volt semmiféle különleges csoda az életében, a szolgálatában. Utána kezdtek el a csodák jönni, mert a felkenetés által kapta meg a természet feletti erőt. És ugyanaz a Szent Szellem van bennünk. Halleluja! Ezért van az, hogy mi is tudjuk ugyanazokat cselekedni. Csak hit kell hozzá. Hogyha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellemre, akkor neked is szükséged van rá, meg nekem is. Bizony. Következő keresztség, a vízkeresztség. Erről azt kell tudni elsősorban, hogy önmagában nem ad üdvösséget. A vízkeresztség egy ünnepélyes, formális kifejezése annak a szellemi történésnek, ami újjászületéskor történt a belső emberben, amit nem láttunk, de a vízkeresztség az egy fizikális szinten megjelenő ünnepélyes ceremónia. Mert Pesten is van keresztelőmedence, szép fehér valami leplet kapnak, tehát egy ünnepélyes rész. Aki nincs újjászületve, annak ki a főnöke? Igen. Az ördög atyától származtuk, megmondta Jézus. Mármint azoknak, akik nincsenek újjászületve. Mi történik akkor, hogyha egy újjá nem született ember bemerítkezik? Dehogy nem. Vizes lesz. Gyakorlatilag egy száraz ördögből egy vizes ördög lesz. Ezt előjárunk is nagyon régen így tanította, és aki nem értette ezt, egy kicsit ki is gúnyolta, de azt hiszem, ti értitek, hogy nem történik semmi szellemi szinten. Fizikai szinten azt, hogy meg kell neki szárítkozni. Tehát nem hoz üdvösséget, ezt szeretném megvilágítani. A vízkeresztség azt jelképezi, hogy Krisztussal együtt meghaltunk a bűnnek, és a feltámadás által egy új életre keltünk ő vele. A vízkeresztség, a baptizószó, a bemerítkezést jelenti egyébként. Ez a Jézus halála előtti időre mutat vissza, mert a keresztelő János ezt tette a Jordán folyóba, mert nem volt más lehetőség. Jézus még nem volt a kereszten, nem lehetett üdvösséget nyerni, nem lehetett Jézus nevére megkeresztelkedni, főképpen nem Szent Szellem keresztséget venni. Kérdés az, hogy az új szövetségben van-e vízkeresztségről szó? Na, akkor olvassuk el a apostolok cselekedetei 8-at, a 35-től a 39-ig. Itt ugye a Fülöp evangélista az Úrtól veszi azt, hogy menjen ki a damaszkuszi útra, ami ugyan járatlan, de ő engedelmes volt, és kiment, és jött a szerecsen komornyik, és felszállt mellé a szekérre. Ez a történetnek az eleje. És elkezdtem magyarázni ugye neki az írásokat, mert ő olvasta, csak nem értette. Apostolok cselekedetei 8-ban, a 35-től 39-ig.
Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeténé ki a Jézust. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, ím hol a víz, míg által, hogy megkeresztelkedjen. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia. És megállítta a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkereszteli őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadá Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.
Amen. A végén kezdem. Úgy azt mondtuk, hogy a baptizó szó az bemerítést jelent, és nem vízzel való meglocsolást. És itt a végén mit olvastunk? Amikor feljöttek a vízből, hát belemerültek. Ez tiszta. Előtte megint van egy sorrendiség. Mielőtt belemerült volna, elmondta az üdvösségimat.
Hiszem, hogy Jézus a Krisztus,
az Istennek fia. De Jézus nevére való megkeresztelkedés a leglényegesebb. Hogyha valaki nem jut el odáig valami oknál fogva, hogy a Szent Szellem keresztséget nem veszi, a lényeg az, hogy legyen meg az üdvössége, mert az egyszál üdvösséggel már a menny királyságának a tagja. Egyértelmű, hogy tudatosan, önszántából, saját döntéséből behívja Jézust a szívébe. Kenneth Hagin nagyon-nagyon szépen leírja a könyveiben, hogy ő megtapasztalta azt, hogy a vízkeresztség nem ad üdvösséget. Ő hosszú hónapon keresztül a beteg ágyán feküdt, és többször is volt klinikai halál állapotában. És amikor elhagyta a szelleme a testét, akkor a meglepetésére nem fölfelé ment, hanem lefelé a mélységbe. És mit tett? Sikoltozott, hogy én gyülekezetbe járok, én vízkeresztséget vettem. De csak ment lefelé. Eljutott már a pokol kapujáig. De az Úr kegyelméből visszatért a testébe, és akkor befogadta az Úr Jézust. Le is van írva a könyvében pontosan, hogy hányadikán, utcaházszám, melyik szobában, talán még az óra is le van írva. Tehát újjászületett Kenneth Hagin, üdvösséget nyert, azaz belekeresztelkedett Krisztus testébe. Isten családjához tartozott attól a pillanattól kezdve. Ez volt a három keresztség, amiről szóltam, de még, ha már keresztségről beszélünk, akkor elmondom, hogy van még másik kettő is. Az egyik a tűzkeresztség, amiről nagyon keveset ír a Biblia. Keresztelő János felhívta a figyelmet arra, hogy aki utána jön, a Szent Szellembe és tűzbe merít be. Igazából a görög pür szó, ami tüzet jelent, az előfordul az evangéliumokban két esetben, ahol keresztelő János ugye hívja fel a figyelmet arra, hogy aki utána jön, tehát az Úr Jézus, az Szent Szellembe és tűzbe merít be. Máté 3.11-ben és a Lukács 3.16-ban ez előfordul, de érdekes módon az apostolok cselekedetei 2.3-ban, ahol a kettős tüzes nyelvekről ír az ige, ugyanaz a szó áll. Úgyhogy ez egy érdekesség. Aztán, amit mindannyian ismertek, valószínű, az a gyermekbemutatás, és a Lukács 2.21-22-ben az Úr Jézust is 8 napos korában elvitték a templomba bemutatni Istennek. Gyakorlatilag ez egy felajánlás az Úrnak, rábízni Istenre. Ilyenkor a pásztor imádkozik, Isten kegyelme alapján megvallja a csöpség felett, a szülei felett, az oltalmat, az áldásokat, a bölcsességet, a Szent Szellem vezetését, mindaz, ami kell a sikeres élethez. Azt is tudni szükséges, hogy a gyermekek élő szellemmel születnek meg. Róma 7.9 mondat része utal erre, tehát Róma 7.9-ben megtaláljuk erre az utalást. És a Jesse Duplantis beszámolójában, a videós beszámolójában is elmondja ugyanezt, hogy a csecsemők azok az Úrnál vannak, és ott növekednek. Amikor elérkezik az a kor, amikor meg tudják különböztetni a jót a rossztól, általános iskolás évek közepe, az az időszak, amikor úgy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, tehát innentől szükséges, hogy a gyermekek is befogadják az Úr Jézust, és újjászülessenek. És ha vannak gyermekeitek, unokáitok, jó barátok, akkor ezért imádkozzatok, és munkálkodjatok az ő üdvösségükön is. Pünkösd lévén egy bizonyságot szeretnék még elmondani. Joseph Orsini, egy katolikus lelki pásztor, aki 1937-ben született, járt egy ifi klubban, ahol a papot csodálta, mert érthetően beszélt Jézusról. Bizonyára újjá volt születve. 64-ben pappá szentelték, 6 évig üdvösség nélkül szolgált, és üresnek érezte magát, mert nem volt személyes kapcsolata Jézussal. Mivel nem volt személyes kapcsolata Jézussal, ezért hivatásszerűen üzte a foglalkozását. Ezt ő maga írja a könyvében, utólagosan, amikor már meglátta, hogy milyen volt ő korábban. Elkezdték invitálni a katolikus pünkösdi mozgalomban, de eleinte vonakodott, mint a világi ember vonakodik. Aztán kapott több irányból könyveket, karizmatikus könyveket elkezdte olvasni, és az Úr megérintette, és az ige élővé vált számára. Elismeri, hogy amíg nem ismerte Jézust, addig másokat sem tudott hozzá vezetni. 1970-ben egy katolikus pünkösdi ima összejövetelen újjászületett, és 18 napra rá pedig Szent Szellem keresztségben részesült, és mondhatom, hogy gyökeresen megváltozott az élete, meg a szolgálata. Megtapasztalta, átélte Jézus ígéretét, Isten jelenlétébe került a Szent Szellem által, elkezdett kézzelátétellel imádkozni, gyógyulások sora követte a szolgálatát, ő úgy határozza meg a karizmatikus mozgalom fogalmát, hogy olyan igazságok feltárása, amelyek mindig is ismertek voltak. Egyébként ugye Jézus az alapkő, ez egyértelmű, és állítja, hogy a teljes evangéliumot szükséges tanítani, hogy az üzenet egyensúlyban maradjon. Akadályokat is lát a Szent Szellem munkája és a karizmatikus mozgalmak életében, a teológiai elképzelések és a dogmák. Azt írja, hogy a minden élet forrása azt szeretné, hogy egyesülnénk ővel a Szent Szellem által. Mi ezt már ugye megtettük, és olyan szépen leírja, hogy Jézus azért jött, hogy hit legyen az Isten és az ember közötti kapcsolat helyreállításában. Innentől már csak az ember döntése szükséges, hogy ajtót nyisson az Úr Jézusnak, és betöltekezzen Szent Szellemmel, beengedje a Szent Szellemet is, és hagyja munkálkodni. Állítja, hogy a Szent Szellem és a Szent Szellem ereje szerves része az új szövetségnek, ahol megengedik munkálkodni a Szent Szellemet. A karizmatikus mozgalom célja az, hogy Krisztus ígéretei a gyakorlatban megvalósuljanak. Tehát ne csak elmélet legyen. Sajnos nincs mindenki tudatában a Szent Szellem ajándékainak a fontosságában. És ahol nem ismerik fel ennek a fontosságát, az is egy akadály a Szent Szellem előtt. A gyülekezet pedig egy olyan központ, ahol tanulmányozzák az igét, alkalmazzák az igét. Tehát nem csak hallgatói, hanem cselekvői az igének. És az újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett hívőket nem kell rábeszélni az adakozásra. És tegnap is elhangzott, hogy nagy munka vár még Krisztus testére. Nagyon sok evangelizációs munkát kell még elvégezni, és a fedezetet a hívőknek kell biztosítani. Mert a Biblia ezt így írja. Egyébként 1967-ben kezdődött az Egyesült Államokban a katolikus karizmatikus mozgalom, és 2 év múlva hivatalosan engedélyezték, és az Orsini szerint ennek a tűznek, a Szent Szellem tűzének fel kell lángolni. És ő lett később az amerikai katolikus karizmatikus mozgalom vezetője, és egyik bizonyságát pár évvel ezelőtt a mi kis újságunkban is leírtuk, amikor elment Catherine Kuhlman alkalmára. Jó, elbújt a hátsó sorokba, és a hotel, ahol ezt tartották, ott a vezetősége őt ismerte, és felültették a színpadra. És Catherine Kuhlman, ahogy elkezdett énekelni, már gyógyultak. És énekelés közben ugye közölte, hogy a Szent Szellem milyen területeken munkálkodik, azokat kihívta bizonyságra, és a kezét ott rájuk tette. És hát a Orsini tiszteletes meglepődött, hogy ezek ott eldőlnek. Hát azt mondta, hogy én nem fogok így viselkedni. És akkor egy katolikus asszony tett bizonyságot, hogy valamiből meggyógyult, és erre Catherine Kuhlman odahívta, gondolom, hogy egyenruhában volt, és odahívta, és bizony a Szent Szellem ereje alatt eldőlt, nem tudott fizikailag ellenállni, mert Isten ereje nagyobb volt. És utána megtörtént vele ez még párszor, és miután ő is elkezdett imádkozni, kézrátétellel ugyanezt történt, hogy a hívők a kenet által, a kenet súlya alatt eldőltek. Tehát megismerte Isten erejét és jelenlétét, és alkalmazta. Ez a pünkösdi bizonyság úgy gondolom ide illett. Úrvacsorát veszünk pünkösd lévén. Kezdjük a kenyér kiosztással. És én szokás szerint az 1 Korintus 11-ből olvasom fel az igéket. 23-as verstől, amit ti magatok otthon is eszközölni tudtok. Thank you. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely tiétek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely bennünket tisztára mosott, igazzá tett. És megköszönjük neked a kereszten bevégzett munkát. Amen. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Foglaljatok helyet. Mielőtt tovább mennénk a gyógyító sorhoz, pár gondolatot, mint említettem is az elején, gyógyító kenet felerősödött. Volt olyan pásztortársunk, aki bizonyságot tett, hogy elment valamelyik vidéki Jim Sanders alkalomra, evangelizációs alkalomra, ki sem ment a gyógyító sorba, és a szeme meggyógyult. És vannak olyanok is, akik útközben gyógyulnak meg. Április 20-án volt az Ezüstparton Santos pásztornak az alkalma. Másnap a belvárosban a pásztortársunkat megkérdezte egy ismerős, hogy volt itt valami rendezvény? Igen, azt mondja, tegnap volt Ezüstparton Santos pásztor. Tudtam volna, elmentem volna. De azt mondja, képzeld el, itt az emberek megváltoztak. Én úgy láttam, hogy megváltoztak, békességben voltak, nem rohangáltak, nem veszekedtek. 3 kilométerre az alkalom helyétől Isten jelenléte ott volt. Ezt tapasztalta. Terjeszkedni szükséges az apostoli kenetben, tehát új gyülekezeteket plantálni. És elkötelezés szükséges az elhívás mellé, az elhíváshoz. Az elköteleződést következőhöz tudnám hasonlítani. A munkahelyére mindenki elmegy. Nem késik el, lehetőleg. Nem hiányzik. Most egy szolgálat az Úr Jézus Krisztus számára. Annak ugyanolyan fontosnak kell lenni. Senki nem mondja azt a főnökének, hogy jaj, közben jött ez, mert megjött a kéményseprő, meg el kellett palantáznom a paprikát, meg a paradicsomot, és nem tudtam bejönni dolgozni. De érdekes módon az elhívásnál sokszor hivatkoznak az elhívottak különböző világi dologra. Pedig ugyanolyan fontosnak, vagy még fontosabbnak kellene tartani az elhívást, mint a világi munkát. Az újjászületést az evangelizációs alkalmakon egyénileg végzik. Sokan nem mennek oda, ahol megy a dicséret vagy a prédikáció, hanem elmegy egy 4-5 autós csapat, és azok úgy kicsit távolabb elszélednek, és aki csak úgy távolból figyel, azokat ugye megszólítják. És ha hisznek Jézus Krisztusban, akkor mondják az üdvösség imát. Halott települések ébrednek így fel. Magyarországnak, a földnek mi vagyunk a sója. Az újjászületett keresztények. És nagy munkát kell még elvégezni, amire az előbb is utaltam, hogy ez a fedezet egyedül Krisztus testéből jön elő. A gyógyító genet több helyen munkálkodik, most nem írtam föl már az újabbakat, mindenki vegye el a magáét, imádkozunk értete kézreátétellel. Kezünket tesszük rátok, a kenet beárad, a munka elkezdődik. Érítsd meg, Atyám, a te gyermekedet, adj békességet az ő szívébe, a Szent Szellem tüze égessen ki, és távolítson el belőle minden olyan dolgot, amely nem tőle van, a Jézus nevében. A Szent Szellem tüze járjon át, és takarítson ki belőled minden olyan dolgot, ami nem odavaló, és egyengesse az utadat. Egyengesse, mert a Szent Szellem, mint sebesen zúgó folyó jön az ellenség ellen, a Jézus nevében, és az akadályok ellen. A Szent Szellem tüze járja át a testedet, az életedet, az elmédet, hogy megújítsa azt a Jézus nevében. Drága Szent Szellem, a te tüzeddel járd át az ő testét, életét, és minden olyan dolgot távolítsál, ami nem a te akaratodban van, a Jézus nevében. Drága Szent Szellem, járd át az ő testét, az életét, és minden olyan dolgot, ami nem tőled van, ezt takaríts ki belőle a Jézus nevében. Távolítsd el, Uram, a Jézus nevében a tűz elejével. Köszönjük, Szent Szellem, a munkálkodásodat, járd át, Atyám, ezt a testet, járd át a te gyermeked életét, hogy megújuljon a Jézus nevében. Drága Szent Szellem, a tüzeddel járd át a te gyermekedet, a családja életét a Jézus nevében, hogy minden csak a te akaratod szerint maradjon meg a Jézus nevében. Köszönjük, Szent Szellem, a te drága tüzedet, amivel munkálkodsz az ő életében, a környezetében, a Jézus nevében, hogy csak Isten akarata szerinti dolgok maradjanak meg a Jézus Krisztus szent nevében. Drága Szent Szellem, járd át a te gyermeked életét, a testét, az elméjét, és takaríts ki minden olyan dolgot, ami nem odavaló. Újítsd meg, Uram, őt a Jézus nevében, a te erőddel. Köszönjük, Szent Szellem, a drága tüzedet, járd át a te gyermeked életét, a családját, hogy megújuljon az ő életük a Jézus nevében. Drága Szent Szellem, munkálkodj a te gyermeked életében, és mind azok a dolgok, amik Isten akaratából vannak, azok maradjanak meg a Jézus Krisztus szent nevében. Áldások teljességét árasztjuk ki, Uram. Köszönjük a te vezetésedet a Jézus nevében. az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Megáldjuk a hiteteket Jézus nevében, és köszönjük a szent tüzet, drága szent szellem. Kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet, és hiszük, Uram, hogy ez raktározódik a szövetekbe, eljut a beteg testekhez, és amikor hittel hozzáérintik a kenet, kiárad, megtöri, megsemmisíti az igát, a problémát a Jézus nevében. A te dicsőségedre, mert te dicsőséget szerzel ezekből a dolgokból, a Jézus nevében. És kiárasztjuk a Szent Szellem tüzét mindazokra is, mindazok felett is, akik a beteg ágyukon fekszenek, a Jézus Krisztus szent nevében. A távol maradottakra is a Jézus nevében. Minden dicsőség, Urum, a tiéd, menjen és földön. Mindörökön örökké. Amen. Folytatjuk az imát. Mandula tologgyulladás Jézus nevében, felkelés eltávozik. Szívpanaszok eltávoznak Jézus nevében, és a közelgő vizsgákra pedig jó tanulmányi eredményt rendelünk a Jézus nevében. Megkötjük az ő életük felt, a sötétség minden erejét a Jézus nevében, és kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, legyenek az ő segítségükre mindenben. Krisztus élete áramolhat kizárólag az ő életükben, és minden más munka leállítva a Jézus nevében. Hálát adunk, Szent Szellem, a megújító őrjáratodért a Jézus nevében. És köszönjük, Szent Szellem, hogy emlékezteted a vizsgázandókat, hogy az eszükbe jusson mind az, amit megtanultak. Tudják a választ mindenre a Jézus nevében. És egy jó tanulmányi előmenetelt szólítunk elő. És köszönjük, Uram, hogy őket, a vizsgázandókat kedvessé teszed a vizsgabizottság előtt a Jézus nevében. És a kegyelmedet köszönjük még mindannyiuk felett. Minden dicsőség, Urum, a tiéd, és a Szentvér oltalmát árasztjuk ki mindhárom esetben, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A 5. volt a Nem Isten adja a betegséget című tanítás. Gyógyulásnak két fő nyomvonala van. Az egyik a Szent Szellem ajándékain keresztül, ezt a Szent Szellem működteti, ő kapcsolja be, a másik pedig a kézrátétel, ami függetlenül működik az ajándékoktól. Tehát amikor semmi más nem működik, a kézrátétel mindig működik. Kenet, hit, gyógyulás. Ezek a lépcsői a kézrátételnek. Halott mentalitásról is volt szó, aminek a jellemzője. Önzés, viszály, félelem, kívánság, vagy netán kíváncsiság, keserűség, svindliség. Felnövekedésre 5-7 év áll rendelkezésre, aki viszont feladja, az bajba kerül. Nem szabad feladni. A Földön erőteljesebben tudunk növekedni egy bizonyos szintig, most pedig Krisztus teste egy következő szintre lépett fel. Az elragadtatás után veszed majd észre, hogy Isten hadseregének a tagja vagy, és hogy milyen pozícióba kerülsz majd, vagy kerülünk majd, az attól függ, hogy most hogy álljuk meg a helyünket, az elhívásunkat. Téves az a tanítás. Írjátok fel ezt a 3 igét, most már nem lesz idő elolvasni. 2 Mózes 15-26. Nem Isten adja a kort, nem Isten adja a betegséget, de kénytelen megengedni, hogyha valaki kivonja magát az ő oltalma alól. Kénytelen megengedni, mert szabad akarata van mindenkinek. Mehet ugye az ösvényen, és mehet az árokban, meg az árokparton. Fent nincs gonoszság. Istennek a tárházában nincsen betegség. Tehát nem tud betegséget adni senkire. Ez egy nagyon-nagyon téves tanítás. Ézsaiás 45:7. Isten nem teremt gonoszt. Aki teremtett Lucifert, egy magas rangú arkangyalt, ő nem gonosznak teremtette, hanem a felfúvalkodása és ellenszegülése által gonosszá vált. És a Mikeás 1:12-t még írjátok fel, az is erre vonatkozik, hogy nem Istentől származik a gonosz. A május 12-ai tanításnak az a címe, hogy ő elvégzett értünk mindent. Tehát Jézusnak nem kell még egyszer visszamenni a keresztre. Jézus nem fogja mondani azt, hogy hoppá, elvétetted. És ez nem volt a vér alatt. Ilyen nincs. A vér az mindent eltörölt. Eltörölte a múltat, a jelent és a jövőt, mert hogyha a jövőt nem törölte volna el, akkor Jézusnak időnként vissza kéne menni a keresztre. De nem kell visszamenni. Mert azt mondja a Biblia, hogy egyszer és mindenkorra a két szövetség küszöbén a papság megváltozott, ennél fogva a törvény is megváltozott, és egy jobb szövetséget kaptunk, egy jobb szövetségbe léptünk. A főpapunk által pedig szabaddá váltunk a törvénytől. Az új szövetségben a mi részünk egyedül a hálaadás. Azért hálát adni, amit már Jézus elvégzett. Tesszalonika levélben írja, hogy mindenkor hálát adjatok. Pontosabban ezt úgy kell értelmezni, hogy minden helyzetben hálát adni azért, amit Jézus elvégzett. Nem azért, amiben benne vagyunk, azért, amit Jézus elvégzett. Nála van a megoldás. Ószövetségben az ároni papság alatt volt az, hogyha engedelmes volt, akkor áldás szállt rá, hogyha engedetlen volt, akkor az átok fenyegette. De most milyen papunk van? A főpapunk Melkisédek rendje szerinti papsághoz tartozik, és a Melkisédek papjának a szájából csak áldás szól. Áldás és áldás, és ez az új szövetség. A törvény alatt ott volt a kárhoztatás, ott van a bűntudat, és ez nagyon ártalmas. És nagyon sokan ezért nem tudják elfogadni a gyógyulásukat. Mert kárhoztatásban vannak, bűntudatban vannak, hogy valamit elkövettem, és akkor ezért most akármi. Jézus vére tökéletessé teszi a lelkiismeretet, azaz igaz szívvel járulhatunk az Úr elé. Kérdés az, hogy mit kell megvallani. Valahol azt tanítják, hogy a bűneinket. A Biblia azt tanítja, hogy Isten igéjét az adott helyzetre. Lásd a kék és a zöld ima könyvet. Jézus szeretne az életed ura lenni, és a Szent Szellem által irányítani a sikeres életre. Amen. Áraszd ki a Szent Szellem tüzét, és a lábfejben van gyógyulás. Jaj,